ilyen kedvesen szól a galatákhoz. Azt mondja nekik, hogy ó, esztelen galaták, ki ígézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján. Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igényének hallása által teszi ezt? 5 verset olvastunk föl, és abban volt 5 kérdés. 5 kemény kérdés. Nekem a kérdés az mindig megállít és elgondolkodtat, inkább az, mint a felkiáltó vagy a tiltó jellegű mondatok, mert valamiféle választ vár a kérdés, hogy válaszoljam meg, azon gondolkodjak el, mélyedjek el benne. Pál apostol nagyon keményen írt a galatáknak, szembesíti velük azt, hogy igazából most hol tartanak hitben. Valami a hitükkel történt azóta, amióta ott járt náluk. Baj van az akkor a jelenlegi vallásos életükkel. Az ő hitük nem Isten lelkén, hanem a törvény cselekedetén nyugszik. Azt olvastuk korábban, hogy egyesek Pál apostol tanításával ellentétben és Pál távollétében a zsidó törvények, a Tóra betartását követelik tőlük. Pál azt prédikálta nekik, hogy az üdvösség eléréséhez elég az, hogyha hisznek Jézus Krisztusban, az ő megváltásában, az Istennel való kapcsolat helyreállásához elég, hogyha hisznek Jézusban. Elegendő az evangélium befogadása, és abban való hit. Akik itt megjelentek náluk, a galatáknál, mindent összezavartak. Ők teljesen mást mondtak, meg kell tartani a törvényt, körül kell metélkedni, el kell menni Jeruzsálembe, az ünnepeket meg kell tartani. A szegény galaták azt se tudták, hogy most mit csináljanak. És inkább azt mondták, hogy elfogadjuk azt is, oké. Elfogadjuk a zsidó törvényeket, elfogadjuk, hogy azok kellenek nekünk, mert így talán Isten tetszését még jobban elnyerjük. Ez a biztos, nem akarjuk elveszteni az üdvösségünket. Őszintén szólva meg tudom érteni a galatákat, hogy ők miért reagáltak ilyen módon. Ugye ők pogányok voltak. Egy sok Isten hitben lévő politeista hitrendszerük volt, és ebben éltek sok-sok évig, és egyszer csak egy alacsony, vékony, szakállal zsidó ember megjelent náluk, és beszélni kezdett valami Krisztusról, egy ács fiáról, aki nagyon sok jót tett az emberekkel, sok ember életét változtatta meg, sok ember gyógyult meg az ő szavára, az ő kezének érintésére. Ács fia létére még a borkészítéshez is értett. És ő, Pál úgy mutatta be, mint az egyetlen élő Isten fia, akinek meg kellett halni a bűnökért, a bűneikért. Nem csak meghalt, hanem föl is támadott a halálból, és lehet vele találkozni. Ez biztosan egy új dolog volt számukra, ilyet mi sosem hallottak az életükben, hogy ilyen van, hogy egy Isten eljöjjön a földre, és meghaljon értük, akiket szeret. Ezt elfogadták, és hittek Pál beszédének. És most jöttek némelyek, más zsidók is, akik még ezeken kívül több minden mást is mondtak, amiről volt szó az előbb is, hogy meg kell tartani Isten törvényét, hosszú sok szabályt kell betartani, a szombatot többek között, és őket is elfogadták. Bár nagyon kemény hangot üt meg velük szemben. Azt mondja, hogy esztelen galaták, megőrültetek? Mi van veletek? Mi történt? Nem emlékeztek arra, hogy én mit mondtam nektek? Hogy én hogy mutattam be nektek Krisztust, az áldozatát, hogy elég az ő áldozata ahhoz, hogy a ti üdvösségetek meg legyen. Hogy ha hisztek benne, akkor éltek, akkor üdvözültök, ennyi elég, nem kell más. El vagytok varázsolva? Miért engedtek az ilyen varázslatnak? Miért engedtek az ilyen igézésnek? Miért nem gondoltok arra, hogy én mit mondtam nektek annak idején? Hogyha megnézzük Pál apostol munkáját a pogányok között, számomra elképesztő nagy dolgot tett ez az ember. Ugye akkori embereket, ha megnézzük, akkori társadalmakat és akkori vallásos életet megnézzük, akkor tényleg egy ilyen sok Isten hittel bíró, bálványokkal teli életet láthatunk az emberek életében. Nagyon sok Istenben hittek, és ezen kívül ugye a görög filozófia nagyon mélyre hatolt az emberekben. Tehát nem volt Pálnak könnyű dolga őket megnyerni Krisztus számára. Sokan ki is nevették, lenézték, kigúnyolták, megverték, megkövezték őt, de ő ezekkel nem foglalkozott, hanem tovább lépett, és tovább hirdette az evangéliumot az embereknek. Vajon mi, akik itt élünk ebben a keresztény kultúrkörben, itt növünk föl ebben a keresztény közegben, mi is megmaradunk az evangélium egyszerűségében, annak elégségességében? Nyugodt szívvel mondhatjuk azt, hogy minket nem ér semmiféle olyan hatás, ami elvitt volna az evangélium egyszerűsége és nagyszerűsége mellől. Ugye nagyon sok tévtanítás ugye jött elő már akkor is, abban az időben is. Nem beszélnék most ezekről, inkább azt mondanám, hogy manapság is nagyon sok hatás ér minket. Azt gondolom, hogy ami próbálna elvinni Isten mellől, ami próbál elvinni Jézus személye mellől. Gondolok itt a vallásosság szellemére. 5-10 éves hívő élet után az megszokottá válnak sok minden keresztény gyakorlat. A hívő életforma megszokottá válhat. A bibliaolvasás, az imádkozás, a keresztény tartalmú könyvek olvasása, a keresztény zene hallgatása, ezek mind jó dolgok. Ne értsük félre, ezek kellenek és szükségesek. Azt vettem magamon észre, hogy ha csak ezeket teszem, akkor még jobban befelé fordulóvá válok. Én csak a keresztény világ kezd érdekelni, azok, akikkel vagyok kapcsolatban rendszeresen, és mintha a többi ember kívülvaló lenne számomra. És mint hogyha a világot kizárnám az életemből. Azt az igét félreértelmezem, hogy a világot ne szeressem. Ez nem erről szól. A hívő élet az nem válhat öncélúvá. Nem válhat csupán önmagam építgetésévé. A hívő élet az nem egy önző élet. az nem csupán befelé forduló és magamnak való élet, hanem másokért küzdő, másokért harcoló, másokat megnyerő, másokért imádkozó, másokat Istenhez vezető élet kell, hogy legyen. Jézus ilyen volt. Őt nem érdekelte azt, hogy mit mondanak hátra mögött a vallásos vezetők, hanem tette a dolgát. Ha az életed nem ilyen, akkor pillanatra állj meg és gondolkodj el. Szállj időt magadra, nézd meg, hogy hol tartasz. Nem azért, hogy hibákat keres magadban és magadat ostorozzad, hogy ezt meg ezt miért nem tettem, miért nem így tettem, miért nem úgy tettem, hanem inkább fedezd fel azt, hogyan tudsz Istennel együtt működni. Mit tudsz Istennel együtt megtenni? A hívő élet az élesben megy. Nincsen demo verzió. Nincs próba hívő élet, hanem egy hívő élet van. Nincsenek próba játékok. A most van. A mostot kell megélned úgy, hogy Istennel együtt jársz. A másik ilyen veszélyt látom magam életében, az ellaposodás. Hogy semmi izgalmas nincs már a hívő életemben. Szeretném, hogyha történnének látványos csodák, gyógyulások, halottak föltámadása például. Szeretnék kapni úgy bármit Istentől, hogy nem tettem érte semmit. És ezeket sokszor nem látom meg, nem tapasztalom meg. Ez nyilván az én hibám is, nem az, hogy ilyenek vannak, tudom, de ezeket én nem tapasztalom meg személyesen. Régebben ugye voltak a gyülekezetben többféle missziós munkák, gyerekmunkák, nagyon sokat mentünk gyerekekhez, iskolába, voltak előadások, voltak akár színdarabok is, amit előadtunk. Mentünk más gyülekezetekbe, volt szorosabb kapcsolat más gyülikkel, más pásztorokkal, és mintha ezeket nem látnám most. Régebben voltak mélyebb imádságaim, régebben voltak hosszabb imádságaim, és azt látom, hogy ezek egyre jobban kezdenek ellaposodni, mintha elfáradtam volna. Mi történt? Talán megöregedtem? Hát lehet mondani azt is, kicsit. Vagy elgyengültem, elfáradtam? Megnémult a szám? A lelki szemeim meghomályosodtak az idő múltával? A kezeim ellankadtak? A térdeim megrogynak? Kevés a fiatal a gyülekezetben? Kevés a színfolt a gyülekezeti életben? Isten beszéde azt mondja, hogy még az ifjak is meglankadnak. Hát még az ének, mint én az ilyen öregek. Na jó. De azt mondja az Úr, hogy akik bíznak ő benne, az erejük megújul. Tehát nincs itt vége annak, hogy nem látok, hogy a kezem gyönge, hogy a térdem összerogyik a fáradtság miatt, hanem akik az Úrban bíznak, akik a hitüket Istenbe vetik, akik Istenhez kiáltanak, azok újból erőt tudnak nyerni. Nem a maguk erejében, hanem Isten erejéből. És akkor már tudok hosszan imádkozni, tudok mélyebben imádkozni, tudok dolgokat szervezni gyülekezetben, hogy merre menjünk, mit csináljunk, legyenek programjaink, legyenek kapcsolataink más gyülekezetekkel, más pásztorokkal. Tehát lehet ilyet csinálni, és lehet Istenbe, sőt kell az Úrban bízni, hogy az erőnk megújuljon. Van még egy dolog, ami engem nagyon-nagyon le tud sokszor nyomni, az a, az információk tömkelege, ami így rám borul, rám ömlik. Azt olvastam nemrég egy könyvben, hogy 1800-ban a világon meglévő információk mennyisége 1900-ra megduplázódott. 1950-re szintén, 70-re és 80-ra szintén duplájára nőtt. És most mindez 4 év alatt történik meg. Tehát elképesztő mennyiségű információ a rendelkezésünkre, ezek mind-mind jönnek, vannak impulzusok, kapunk, és ezek a mind-mind meg kellene birkózni. A középkor embere annyi emberrel találkozott egész életében, mint egy európai ember 1 hét alatt. Tehát elképesztő mennyiségű dolog van, ami ér minket, rengeteg történetet hallunk a munkahelyen, a Facebookon olvasunk, a neten olvasunk, ezek mind-mind így ránk dőlnek, és engem sokszor ez zavar és frusztráltá tesz. Rengeteg ugye reklámot nézünk meg, ami jön az interneten keresztül, és bombáz minket, hogy vegyük, fogjuk, vigyük, ez nekünk szól. Milyen jó dolog, hogyha azt megvesszük, jól fogunk vele járni, ha vásárolunk. Tehát engem kifejezetten rossz érzéssel tölt ez el, és úgy érzem, hogy agyon nyom. Ez olyan, mint amikor reggel Bibliát ott hagyom a kanapén, a Bibliámat, és hazamegyek délután vagy estére, és egyszerűen be van temetve a Bibliám ruhával, különböző féle cuccokkal, és keresem, hogy hol van. Mert annyi minden dolog történik napközben, hogy rárakódik csomó dolog, úgy kell előbányásznom este. Tehát nagyon fontos az, hogy Isten beszéde, az ige, amit olvasunk nap mint nap, az valahogy mélyüljön el bennünk. Egyrészt, másrészt pedig emelkedjen ki, ahogy egy hegy kiemelkedik a síkból. És hogyha csak azt a képet nézzük, hogy Istennek a 10 igéje, a dekalogosz, a 10 parancsolat is egy hegyen adatott, a Sínai hegyen, és a hegyből vett kőre írta rá Isten. Isten beszéde olyan, mint egy hegy, ami kiemelkedik a sok-sok információból, a sok-sok rám ömlő dologból, és legyen egy tájékozódási pont, amit tud Isten felé vinni. Pál apostol tesz fel egy kérdés, hogy amit Galaták lelkiekben, lélekben kezdtek el, azt most testben fejezik be. Miért? A test azt jelenti, testi dolgok, hogy itt a törvény betartásáról beszél. Hogyha azt betartod, akkor jó vagy Istennél. Akkor ő elfogad. Akkor te igaz leszel. És a törvényhez ragaszkodás a földön tart. Mivel azzal foglalkozik, hogy mit csinálj, mit ne csinálj, mikor ne csinálj valamit. A lélek viszont engedi a szárnyalást. A lélek viszont felemel a földről. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, mondja a Biblia. Isten lelke felszabadít arra is, hogy akár egy sokasság elé kiálljál és beszélj Isten evangéliumáról, ahogy Péter is tette. Isten lelke olyan, hogy képes elvinni oda, ahol szükség van rád, ahogy Fülöpnél is történt, aki beszélt az etióp kincstárnokkal. A lélek fúj, amerre akar, és nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy. De azt mondhatjuk, hogy Uram, én be akarok állni ebbe az áramlatba, én be akarok állni ebbe a szélfúvásba, hogy vigyél magaddal oda, hova te mész. Nem tudom azt, hogy hova mész, de hova mész, ott biztos, hogy jó helyem lesz nekem is. A teszt szerinti élet az a teljesen más jelent. A lélek szerinti az a végtelen. a test más. Nem mondanám azt egyből a testére rá, hogy az rossz és szükségtelen, hanem azt mondjuk azt, hogy más természetű, más a lényege. Ugye a test a maga romlottságával, a végességével, a gyengeségével, rövidlátóságával próbál lavírozni itt ebben az életben. Tudjuk azt, hogy a tudomány nagyon sok mindent tett az elmúlt sok-sok száz év során. Nagyon sok dolgot talált fel, amit használunk, ami kell naponta szükséges. Ezekkel nincs semmi gond, de ezek mind-mind a Földön tartanak minket. A testi világ egy zárt világ, nem tud Isten felé nyitni, mert nincs benne az a szál, az hiányzik egyszerűen belőle. Az a képessége nincs meg, hogy Isten felé nyisson. A test ajándékairól nincsen szó Bibliában így kimondottan, de van ajándéka a testnek is. Ugye egy csöpnyi gyerek, amikor világra jön, akkor tehetetlen, és kell hozzá szülő, felnőtt, aki fölneveli, aki fejlődik, és később erős lesz, talán még okos is lesz, lehet, hogy közben fáradt lesz, és elgyengül, de tud alkotni, tud tenni dolgokat, másokért fáradozni, és végül ismét erőtlenné és tehetetlenné válik. A test ilyen. És én miért elégszem meg ezzel a földi testtel, a testiekkel? Miért elégszem meg a kevesebbe, ahol lehetne sokkal több is? A lélekkel együtt lehetne szárnyalni, lehetne együtt dolgozni, lehetne együtt munkálkodni. Miért elégszem meg a kevesebbel, hogy el tudnám érni az isteni dimenziót? Tudjuk, hogy Isten gondolatai jóval magasabbak a mi gondolatainknál, azokat nem tudjuk elérni, mert egész máshol vannak. De a lélek fölemelhet oda. A lélek fölemelhet az isteni gondolatokhoz, azokat le lehet hozni ide a földre, ahol szükség van ezekre, hogy ezeket elmondjuk más embereknek. Nagyon sokan hallgatják ma is, most is, más helyeken, templomokban az evangéliumot, Isten beszédét. Én sokáig hallottam, gyerek voltam a templomban Isten beszédét, de valahogy nem tudott, valahogy nem érintett meg, és valahogy nem értettem meg az Úr beszédét, mert testi módon gondolkodtam, és a lélek nem járt át, a lélek nem tudott fölemelni. De hála Istennek azt, hogy egy napon megértettem azt, hogy Isten evangéliuma elegendő ahhoz, hogy üdvösségem legyen, elégséges Isten evangéliuma ahhoz, hogy legyen örök életem, hogy Isten országához tartozhassam, elegendő hozzá. Mi hol tartunk ebben a kérdésben? Engedjük-e, hogy a lélek vezessen minket? Engedjük-e, hogy a lélek átjárjon minket, és engedjük magunkat, hogy fölemelkedjünk Isten gondolatára, Istennek a dimenzióiba. Engedjük-e, hogy a lélek vezessen minket? Engedjük-e azt, hogy beálljunk ebbe a szélfúvásba, és menjünk Isten lelkével? Tudjuk azt, hogy a mai életben nagyon sok szabályra van szükség, ahhoz tudjunk létezni. Gondolom, Valás tudja, hogy hány szabály kell ahhoz, hogy működjön az ország, vagy csak megsatszolja, hogy hány ezer törvény és szabály születik meg ugye, egy évben, rengeteg dolog. Ha találkozhatunk, aki ezt így követi. Ezek mind kellenek ahhoz, hogy tudjunk egymás mellett élni normálisan, kultúrált módon. Nagyon sok ugye, tábla van az utakon, ugye közlekedni mindenki közlekedik, és tudjuk azt, hogy a táblák nélkül káosz volna az országban. Most lehetne kérni egy képet, hoztam nektek egy kresztábla erdőt, nem tudom, hogy látszik, igen. Tehát ez nálunk Magyarországon lehet lefotózni, ez Pécsen készült ez a, hát nem tudom, kicsit nehezen értelmezhető néhány dolog benne, de ilyen van. Tehát, hogy ilyen sok szabály van, amit ugye meg kellene tartanunk. A kolléganőm volt az elmúlt héten Albániában, ott kirándultak, és ott olyan a dolog, hogy valaki megy a bankba, az autóval megáll az úton, és csak úgy kiszáll és bemegy. Tehát nem a parkolóban, hanem az úton, az közepén megáll, simán és bemegy, ügyint intézi. Tehát nincs ilyen, hogy most megkeresi, hol a parkolóhely, hanem úgy, ahogy van, kész megcsinálja, és mindenki ott kikerüli, aztán megy tovább. Tehát itt nincs ilyen probléma, mint nálunk, hogy lesz szabad parkolóhely, parkolódi, stb. Ott nincs ilyen szabály. Nem érdekes. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy nekünk is, ugye, mint hívőknek nagyon sok szabályt kellene betartanunk, akár kint az utcán, akár hívő életbe. Igazából én azt mondom nektek, hogy nekünk elég 3 tábla, amit elég, hogyha betartunk. Az egyik az, hogy szeresd az Urat, szeresd Istent. Hogyha ezt fogod tenni, akkor ennél nagyobbat nem tehetsz. Mert hogyha őt szereted, akkor mindent megteszel, amit megtehetsz Isten felé. A másik tábla az, hogy szeresd az embertársadat, aki mellett élsz. És ennél többet nem tehetsz másokért, ha szereted őt. Ha fogod szeretni, akkor fogsz érte tenni mást is. De ez az alapja, hogy szeresd a felebarátodat, ahogy Jézus is mondja. És még egy utolsó tábla, hogy szeresd önmagadat. Ennél jobbat nem tudsz magaddal tenni. Szeresd magadat. Fogadd el magadat olyannak, amilyen vagy. Mert hiszem, hogy Isten is ezt akarja. Tudom, hogy vannak korlátaink, vannak nehézségeink, vannak küzdelmeink, amiket végig kell harcolnunk, végig kell azon mennünk, de fogadd el, hogy Isten ilyennek teremtett, ilyen vagy. Nyilván változunk, hogyha engedjük, hogy Istennek benne munkálkodjon bennünk, de szeresd magadat. Nagyon fontos. Ezzel be is fejezném. És mondjunk rá áment. Amen. Most lehet kicsit kávézni, beszélgetni, sütizni, fölállni, mozogni, kicsit, utána visszajövünk, beszélgetni, néhány kérdést hoztam nektek.